Én hírem ma, hogy beszéltünk már többször arról, hogy egy csomó social media platform eltiktokosodik, és hasonló ilyen feedet vezet be, rövid álló formátumú videókkal. És ezt már a végletekig kibeszéltük, de találtam egy új appot, ami eltiktokosodik. Csak ez nem egy közösségi média felület, hanem egy ételfutár cég. Egy nyugaton, meg egyébként globálisan működik, csak Magyarországon nem, az Uber Eats, ami kb. Ugyanazt tudja, mint a Foodora. És ők most a saját appjukba beraktak egy ilyen rövid állóformátumú videós feedet, ami pont úgy néz ki, mint igazándiból a TikTok, csak lefelé kell pörgetni, és jelenleg kísérleti fázisban a New York-i, San Francisco-i és torontói felhasználóknak jelenik meg az alkalmazásban.
Minden is részt vesz a K&H üzleted ide év kollaborációs pályázatán. Méghozzá mi úgy csatlakoztunk az egészhez, hogy képzeljétek el, hogy a kollaborációról szóló kézikönyvet a Miner készítette.
Ugye az egyik érdekes dolog az volt, hogy volt tavaly a Netflixnek ez az eléggé heves indulatokat kiváltó lépése, hogy a jelszó megosztást ugye eltörölte. Úgy becsülték annó, hogy akár 100 millióra is rúghat az olyan felhasználók száma, akik többen fizetnek és osztanak meg egymás között egyenlő fizetést, és hát rájöttek, hogy ez nekik annyira nem nagy biznisz, nekik az lenne jó, hogyha mindenkinek saját fiókja lenne és fizetné azt rendesen.
Mivel annyira nehéz elkezdeni ezt a podcastet, ezért egyből egy rövid hírrel szeretnék indítani, méghozzá képzeljétek el, nem sokára a YouTube-on lesz egy olyan, hogy a videóknál lehet kérdezni, hogy miről szól ez a videó, vagy hogy foglalja össze, tehát magyarán tudunk kommunikálni a YouTube-bal arról, hogy abban a videóban mit is látunk, és erre természetesen mostában mindig az Emmy-t használják, tehát a mesterséges intelligencia fog válaszolni, itt láthattok is egy képet róla, tehát lesz majd egy ilyen kis kérdezés gomb, és akkor rákattintasz, akkor megnyílik egy klasszikus Emmy chat, ahogy azt ugye más platformon is szoktuk használni, és akkor lehet kérdezni tőle a videó alapján. És erre, ha minden igaz, válaszolni fog. Most jelenleg még csak pár helyen tesztelgetik ezt. És itt látjátok is, milyen érdekes, hogy az alkalmazás korlátozódik, úgyhogy a YouTube Premium előfizetők számára elérhető. Uh-huh. Hoppá!
Hát ugye ez az AI az költséges, szóval gondolom nekik is ezt valahogy ki kell hozni, meg megtolják az előfizetés felé az embereket. Uh-huh. Vajon, nem tudom, mondjuk Donáta így, mint YouTube szakember, mit gondolsz, hogy ez mit jelent majd a videókkal való engagement szintjén? Mert mondjuk lehet, hogy nem felteszek egy extra kérdést kommentben, hanem megkérdezem ott, vagy nem nézem végig a videót, hanem, mert mondjuk én olvasni szeretek, csak rákérdezek, hogy jó, itt a termék tesznek, mit hoz ki a végére. Uh-huh. Lehet-e ilyen hatása?
Hát azt már most is meg tudod tenni, mert van olyan Chrome bővítmény, nekem fel van telepítve, hogy egy gomb alá dob egy ChatGPT fület nyit, és summary-t kér a videóhoz.
Wow.
És a teljes transzkriptet átmásolja.
Wow.
Ez angol videóknál működik csak, de ettől még tök hasznos. Itt nekem ez azért érdekes, mert biztos, hogy kevesebb komment lesz, idő lesz, még az emberek átszoknak, de egy új felhasználói rutin lesz, hogyha valami kérdésem van a videóval kapcsolatban, akkor nem biztos, hogy oda fogok kommentelni, és majd vagy válaszolnak rá, vagy nem, vagy látja a feltöltő, vagy nem, hanem akkor az AI-jal csetelek róla. Itt ami érdekes kérdés nekem, hogy az AI mennyire fogja a videótartalmát figyelembe venni, mennyire a saját tudását, és hogy nem válaszol-e hülyeséget az én videóm alá, ami nálunk egy ilyen edukatív témánál például tök releváns, hogy csomóan kérdeznek bele mélyebben, vagy van, hogy nem értenek valamit, és akkor leírjuk, elmagyarázzuk.
Hát igen, itt a kérdés, mennyire megy ki majd az EMI a magából a beszélgetésből, vagy a témából a videóban, mert igen, valamikor ugye használja mondjuk akár a ChatGPT-t, vagy most ebben az esetben ugye a Gemini-t, ugye ami a Google-nek az AI-ja. És akkor lehet, hogy valamilyen
igen,
fals.
Én nem mondom, hogy én akkora zseni vagyok, és lehet, hogy pont, hogy tök jó, hogy majd nehéz ilyen mély témába belekérdezéseket nem nekem fognak bedobni, hanem az AI-nak. Csak igen, ha az AI rosszul válaszol, akkor abból kijöhetek úgy, hogy én mondtam rosszat a videóban.
Uh-huh. Uh-huh. Ugye nagyon keresik egyébként a cégek most a felhasználási területeket, mert ugye jelenleg rengeteg pénzt ölnek bele az AI fejlesztésekbe, és a túloldalon még nem jön a pénz. Tehát az, hogy oké, OpenAI-ra fizetünk egy része az embereknek, mert fizeti a prémiumot, mondjuk ChatGPT-be kicsit több jobb választ kapjál, mert a ChatGPT 4 adja a választ, vagy használod a különböző ilyen API-okon keresztül ugye ezeket a platformokat, és akkor valami szoftvert építesz rá, akkor ugye fizeted ezt a részt, de hát az még mindig nem az a költségek, amit felemész jelenleg ez a sok fejlesztés. És van egy olyan egyébként, hogy azt mondják a szakemberek, hogy az AI fejlesztés azért lassulhat, mert most van egy olyan, hogy van a felívelés, hogy az embereket nagyon érdekelte, ugye ez elkezd lejjebb menni, és ugye ha annyira elkezd csökkenni drasztikusan az érdeklődés, mert amúgy nem tudod mire használni. Sőt, gondoljatok bele, hogy nem tudom, ti mennyire használjátok a ChatGPT-t, tehát, hogy még mi, akik egyébként használnunk kellene, vagy a rutinunkba bele kellett volna már rendesen épülni, mi se használjuk eleget. Ezért ez mutatja azt, hogy nehéz olyan felhasználási területet találni, ahol majd igazán fizetőképes kereslet lesz, közben meg ez a technológia brutál nagy befektetést igényel. Viszont ennek ellene is mondok mindjárt, mert az internet előtt ugyanígy volt. Tehát az internetnél ugyanígy az volt, igen, hogy hirtelen nem használták annyian. Itt az idő kérdéses majd, hogy mennyire húzzák ki. Jó, igazából csak egy ilyen rövid hír volt. Nem sokára lesz ilyen jó kis funkció. Én erre kíváncsi leszek majd. De menjünk is tovább. Nézzük meg a következő hírt, Eszter.
Én hírem ma, hogy beszéltünk már többször arról, hogy egy csomó social media platform eltiktokosodik, és hasonló ilyen feedet vezet be rövid álló formátumú videókkal. És ezt már a végletekig kibeszéltük, de találtam egy új appot, ami eltiktokosodik, csak ez nem egy közösségi média felület, hanem egy ételfutár cég. Egy nyugaton, meg egyébként globálisan működik, csak Magyarországon nem, az Uber Eats, ami kb. Ugyanazt tudja, mint a Foodora. Uh-huh. És ők most a saját appjukba beraktak egy ilyen rövid álló formátumú videós feedet, ami pont úgy néz ki, mint igazándiból a TikTok, csak lefelé kell pörgetni, és jelenleg kísérleti fázisban a New Yorki, San Franciscói és torontói felhasználóknak jelenik meg az alkalmazásban. És a lényege, hogyha megnyitod az appot, már nézelődsz, hogy mit rendeljél ebédre, akkor a környéken, tehát a közeledből, azokból az éttermekből, amik neked elérhetőek rendelésre, onnan dobál be a feedbe videókat. Amúgy ez szerintem tök jó pofán hangzik. A lényege az, vagy hát azt mondja a cég, hogy az a cél, hogy a rendelés előtt egy kicsit bepillantass az étterembe, olyan, mintha bekukucskálnál a konyha ablakán, hogy mi történik, meg lehet mutatni, hogy mekkorák az adagok, hogy milyen az ételeknek a textúrája, ilyesmi, hogyan készülnek, stb. Azt mondják, hogy ezek a videók egyébként nem hirdetések, szóval az éttermeknek nem kell fizetni azért, hogy bekerüljenek a videó feedbe a tartalmak. Én erről azt gondolom, hogy most még. De ez eddig a sztori, hogy ez egy ingyenes lehetőség megmutatni magukat az éttermeknek, és ugye ez egy nagyon új dolog, úgyhogy még hosszú távú következtetéseket nem igazán lehet levonni, de a TechCrunch-nak a cikkében az Uber Eats-nek a képviselője azt mondta, hogy egyelőre úgy látják, hogy az emberek bátrabban kísérleteznek, és annak a hatására, hogy látnak valamilyen videós impulzust, így bátrabban rendelnek olyan helyekről is, ahonnan egyébként eddig még nem szoktak.
Nekem ez nagyon tetszik. Nekem egy hatalmas problémám a foodorás rendeléssel most is, ahogy vannak helyek, ahol ugye nincsenek mondjuk képek az ételekről, és én étteremben is nagyon szeretem a fotós étlapot, hogy legalább el tudjam képzelni, hogy az étel az hogy fog kinézni, és ne egy szövegből kelljen kitalálnom. És hát egy videó meg még jobb, ott nyilván még több információ átjön akár az adagnak a méretéről, ahogy egy embernek a kezében van, de tényleg így a textúráról, meg az állagról.
Hát, hogyha nézzük, ugye már a kutatások bizonyítják, hogy a videóknak nagyobb a ROI-ja, a megtérülése. Tehát, hogyha nézzük azt, hogy maga az Uber Eats-nek is valószínűleg megnő az, hogy na jó, mégis innen rendelek, mert még lehet dönthetsz úgy, megnyitod az appot, hogy na jó, oké, lemelk ide a kisboltba, vagy veszek valami mást. Most viszont látsz egy videót, összefut a nyál a szádba, egyszerűen azt mondod, hogy jó, oké, rendelek innen. Tehát több mint valószínű, hogy ez megvalósul. Egyébként, amikor elkezdted a hírt mondani, először mondom, aha, Ja, utána meg elkezdtem ugye nézni, láttam a képeket, meg minden, és azt mondom, hogy ja, de ez jó, végre egy izgi olyan felület, igen, hogy mondhatjuk azt, hogy ilyen kicsit ilyen nis, egy nis piacra betör egy olyan funkció, ami más platformon tök népszerű, és hogy valójában te éttermesként hova is gyártanál a legjobb eséllyel tartalmakat, mint ide.
Igen, hiszen itt a legnagyobb a vásárlónak az intentje, vagy hogy mondjuk ezt magyarul. Tehát, hogy sokkal inkább fogsz utána rendelni az Uber Eats abból, mint hogy a TikTokon meglátsz egy nagyon gusta kaját. Lehet, hogy akkor is átmész a rendelősbe, de nem annyira egyértelmű.
Uh-huh. Pont ezt akartam én is mondani, hogy ezek, hogy ugye nagyon sok étterem nyomul most a TikTokon, pont azért ilyen kis rövid videókkal, hogy az amúgy tök jól kinéző kaját kicsit felveszik, vagy arról van egy jól összevágott videó, hogy az hogy készül el, vagy ahogy összerakják, és ez tök jó, csak ha én ezt megnézem a TikTokon, ez nem biztos, hogy eszembe fog jutni a következő rendelésemkor, vagy amikor éttermet keresek egy, tudom én, évfordulóra, vagy egy szülinapra, szóval ez a kettő ott még így nem kötődik össze. Uh-huh. Itt viszont éhesen megyek fel, rendelni akarok valamit, uh-huh, és úgy kezdek el videókat pörgetni.
Igen. És az is tök jó, hogy egy olyan oldalt csinálta meg, aminek már alapból megvannak a bejáratott közönsége, megvannak az éttermei is, meg a felhasználói is, és nem arról szól a hír, hogy elindult egy új közösségi média felület éttermeknek, mert az nem hiszem, hogy ekkora siker lenne.
Igen, meg el tudom képzelni azt, hogy ha ösztönzik az éttermeket is, hogy ezeket feltöltsék, tehát hogy az éttermeknek a marketingjében biztos nagy segítség lehet. Uh-huh. Ez főleg azoknak, akik mondjuk azért felhúzni egy TikTok profilt szerintem sokkal nehezebb. Tehát, hogy itt koncentráltabban tudják feltölteni a tartalmakat, és nem a többi tartalom között veszel igazából. Uh-huh. Biztos, hogy ez egy jó megoldás, és akkor persze itt a mindereseknek mondom, hogy hát el kell gondolkozni, hogy vajon még ezt egyébként hol lehet akár a saját területeden belül megcsinálni, mert hogy ez értelmszerűen egy nagyon jó adaptáció. Van egy jó hírünk, minden is részt vesz a K&H Üzleted Ide év kollaborációs pályázatán. Méghozzá mi úgy csatlakoztunk az egészhez, hogy képzeljétek el, hogy a kollaborációról szóló kézikönyvet a Minner készítette. Pályázatban a résztvevőknek segítünk abban, hogy milyen ötletek merülhetnek fel egy-egy ilyen kollaboráció létrejöttében. Ugye, ahogy láthatjátok majd a pályázati felhívást, ugye ez arról szól, hogy két vállalkozás, vagy akár több is, kettő vagy három vállalkozás, közösen mondjuk egy marketing kampányt kiviteleznek, vagy pedig közös terméket, közös szolgáltatást fejlesztenek, vagy közös ajánlatuk van, csak mondjuk valamilyen kollaborációs ajánlatuk, amit mind a kettő cégnél igénybe lehet venni. Tehát a lényeg, hogy közösen együttműködnek a vállalkozásukkal kapcsolatban, vagy termékükkel, vagy szolgáltatásukkal kapcsolatban. A K&H Üzleted Ide év kollaborációs ötlet pályázatánál 5 millió forint fődíjat is nyerhetünk, méghozzá ez egy marketing kommunikációs támogatást jelent. Olvassátok el majd a feltételeket. Mit is jelent a kollaboráció? Ugye nem kell ecsetelnem, hogy az elmúlt időszakban például a magas infláció, a recesszió azért a cégeknek a vevőszerzését is megtépázta, a forgalmát, és ezt igazából mindenki szenvedi. Közben az online marketingbe is nehézségekbe ütközünk, nehezebb a célzás, a videomarketingnek a költségei ugye emelkednek, a verseny egyre nagyobb, így a vállalkozások más alternatív vevőszerzési módokat is keresnek, és itt jön képbe a kollaboráció. Ugye az Üzleted Ide programmal már korábban találkozhattál, a K&H már 7 évvel ezelőtt elindította. Az elején azért jött létre ez az egész program, hogy megmutassák azt, hogy vajon a környékeden milyen üzlet jöhetne még létre, és ezzel ösztönözték igazából a vállalkozás indítást is, továbbá ehhez hasznos információkat is nyújtottak az Üzleted Ide portálon. Most pedig ezzel egy új korszak is indul egyébként az Üzleted Ide programban, és ösztönzik a vállalkozókat, hogy lépjenek egymással kollaborációba, hiszen bárhogy nézzük, az összefogás is segíthet ugye abban, hogy több legyen a forgalmunk. Amikor elkészítettük ezt a kollaborációs e-bookot Eszterrel, akkor többször láttuk azt is, hogy a különböző esettanulmányokat átbogarászva és megjelenítve az anyagban, hogy nem csak a vevőszerzésben segített, vagy mondjuk termék és szolgáltatás fejlesztésben, hanem egyébként egy új lendületet adott az adott cégnek is, motiválta a munkatársakat, sokkal jobb lett a cég reputációja, és azért valami történt a cégnél, úgyhogy ezért is érdemes kollaborációban gondolkodni. Az üzletedide.hu/kollab oldalon tudtok további információkat szerezni a pályázattal kapcsolatban, és itt tudjátok letölteni ugye a pályázati dokumentációt, amit be kell adnotok, illetve ki tudjátok letölteni a minden által készített e-bookot, amit remélem, hogy hasznosan fogtok forgatni. Rengeteg ötletet feldolgoztunk. Na és akkor beszéljünk egy kicsit itt a Minner Podcastbe, hogy mit gondoltok erről a kollaborációról, mert már azért találkozhattatok ez egyébként a témával a Minneren. Ja, még talán egy fontos információ, hogy van egy új kollab menüpont nálunk is. Ugye az üzletedide.hu-n is van kollab menüpont, és a minner.hu-n is van egy kollab menüpont, amit a főoldalon elértek. Itt találjátok az összes ilyen ezzel kapcsolatos tartalmat, ami ugye a pályázat miatt is jó, mert segít nektek. Szurkolok mindenkinek, hajrá, és most beszéljünk erről.
Hát szerintem nagyon izgi. Lehet, hogy azért, mert részben együtt is dolgoztunk ezen az e-bookon, és így elmélyedtem benne, és meggyőztem magamat is, de nekem egyre jobban tetszik a kollaboráció, mint marketing, meg termékfejlesztés, meg akármi. És hogy egy korábbi hírszemlét idézzek, szerintem hírszemlében beszéltünk erről, ugye a Lush például egy tök jó példája annak, hogy hogyan lehet kollaborációval új piacokat meghódítani, új embereket elérni, és akár még organikus social media említéseket és PR említéseket is szerezni. Ugye a Lush az híresen leszette a saját social media felületeit, viszont nem tűntek el ezekről az oldalakról, mert egy csomó olyan kollaborációt csinálnak, amit önmagában az emberek meg akarnak örökíteni, és feltölteni, és bemutatni, és egy rengeteg user-generated content készül ezekről. Most éppen Shrek-es kollaborációjuk van, amiről csinálják az emberek a TikTok videót, hogy konkrétan olyan zöld lesz el tőle, mint a Shrek, és úgy néz ki a fürdőkád, mint egy ilyen mocsár. Nem feltétlenül egyértelmű számomra, hogy ez sikeres, de jó popának tűnik. Úgyhogy ők egy jó példa erre szerintem.
Én másik nézőpontot tudok hozni, mert ugye én viszont nem dolgoztam ezen a kollabos kézikönyvben, viszont letöltöttem és elolvastam, és nekem nagyon tetszett, már csak olyan szempontból is, hogy olvastam, így pörögtek a fejemben a gondolatok, hogy hú, ez egy csomó cégnél milyen tök jól meg lehetne csinálni, tudod, így ösztönösen elképzeltem, hogy ez egy ilyen céggel milyen jól működne, ez egy olyan céggel milyen jól működne. Úgyhogy szerintem tök jól össze lett rakva, mert inspiráló. Tehát egy cégvezető ezt letölti, és elkezdi végigolvasni. Szerintem tök egyértelmű, hogy lesz valami ötlete, hogy hogyan lehetne kollabot csinálni.
Jó, de most, hogyha nézik, akkor ti is, bár most ebben az esetben ugye nehéz helyzetben vagytok, mert nem tudtok pályázni egyikőtök se. De például kivel kollaborálnátok ti? Tehát most a Donátnak is ugye itt a 10-es lista projektje, gondolj bele, itt a 10-es lista, kivel lehetne úgy kollaborálni, hogy közösen vagy kommunikációban tudnátok egymást reklámozni, vagy hát jó, közös ajánlat, bármi ilyesmi. Kit látsz olyat, akivel ez tök jól működhet?
Hát nálunk, ami aránylag egyértelmű, az az, hogy keresünk akár egy másik csatornát, és csinálunk valami közös, tehát közös videókat például, ahol így összeér kicsit ez az edukációs téma, meg még valami, amit ők csinálnak. De ez egyébként sokféle céggel működik. Most egy tök egyszerű példa, ha már itt van megnyitva előttem a K&H egyébként, hogy csinálnánk egy olyan playlistet a csatornán, ami pénzügyi edukáció. Aha. És akkor az teljesen ilyen közösen lenne kommunikálva, meg marketingelve.
Uh-huh. Ez tényleg jó. Mondhatjuk azt is, hogy ez azért jó egy ilyen kollaboráció, mert hogy a tartalom marketinget igazából kicsit kiszervezték.
Igen, nekünk ilyen szempontból könnyű kollaborálni, mert annyi, hogy valami olyan téma kell, amit mi is szívesen csinálunk, meg illik a csatornának a profiljába, tehát nem csináltunk ilyen nagyon-nagyon nízs dologról, mint mondjuk a műanyag fröccsöntés, de azért sok téma van, amit így tudnánk keresni.
Eszter, te mit gondolsz?
Mi szoktunk kollaborálni, nem olyan izgalmas módon egyébként, mint amiket hoztunk az e-bookba példákat, már nem annyira üzletként, meg brandként, de a saját podcastunkban több alkalom is volt, amikor más podcasterekkel együttműködtünk, és több formában is volt olyan, amikor egyszerűen csak meghívtak egy másik műsorba beszélgetni, vagy hozzánk jöttek. Volt olyan, hogy készítettünk másik podcasterekkel egy nagyon hosszú adást, amit megfeleztünk, és az első fele az egyik csatornán, a másik csatornán. Csináltunk ilyen droppot, amikor egy más csatornájára vettünk feladást, és akkor mi szólaltunk meg a másik csatornán, és a másik csatorna meg a miénken, úgyhogy ilyen tartalomcsereberék voltak már. Itt ezeknek általában a célja azért az, hogy egy új közönséget tudj megszólítani, szóval ez annál tovább annyira nem megy, de szerintem simán, amit Donát mond, hogy valamilyen témában adást készíteni, az is szerintem tök jó lehetőség, és akkor cserébe a partner terjeszti a saját listájára, vagy közönsége felé, az is tök jó. Én nagyon szívesen kollaborálnék valamilyen eseményen valakivel, úgyhogy a lehetőség nyitott, elértek, megtaláltok. Úgyhogy ilyenek vannak, látná ezt kreatívabban, meg gyakrabban, de ilyen kis próbálkozásaink voltak.
Igen, ugye azért bárhogy nézik így a kollaboráció, talán az a egészben a legjobb kulcs, hogy ugyanazzal a kommunikációval csak egyfajta célközönséghez tudunk elérni, viszont azzal, hogy bevonunk egy másik piaci szereplőt, akkor az ő kommunikációjába tudunk becsatlakozni, és akkor így jutunk el szélesebb embertömeghez, mert ő valószínűleg lehet, hogy van átfedés a mi célcsoportunk között, de azért mégis teljesen más embereket ér el. Még szerintem egyébként a vevők szempontjából is egy olyan pozitív kicsengése van, hogy ők összefogtak, ez nem szokás. Főleg ez Magyarországon nem szokás, talán ez is benne van. Azt ugye mi voltunk egy ilyen kollaborációs workshopon a K&H-val, és én ott ilyen asztalmentor voltam. Azért nehéz, tehát hogy nehéz kisajtolni a cégekből azt, hogy együttműködjenek, hogy megosztanak információkat. De szerintem ott még ebben így vállalkozóként fejlődnünk kell. És ezt mondom egyébként, hogy ezt magamnak is, tehát hogy rengeteg megkeresést kapunk, és sokszor biztos, hogy mondok olyanra nemet, amire egyébként ezzel a szellemiséggel lehet, hogy igent kéne mondanom, de szerintem ott talán a legjobb az, amit én az e-book alapján is alkalmazok, hogy van, ott beszéltünk egy ilyen kollaborációs mérlegről, hogy nagyon egyensúlyba kell lenni, tehát hogy én előre készülök azzal, hogyha valakivel együttműködök, akkor az a mérleg az egyensúlyba legyen, mert vagy én, vagy ő nem fogunk eleget beletenni. Tehát,
igen.
Hogy
igen.
És hogyha meg úgy érzed, hogy a másik nem tesz bele eleget, akkor az meg tök el tudja rontani az egészet, mert akkor onnantól kezdve nem jó szívvel, meg nem jó kedvel csinálod. Én azt akartam kérdezni tőletek, vagy azt akartam felvetni, hogyha már erről a kollaborációs mérlegről beszélünk, hogy ugye ennek az a lényege, az e-bookban jobban ki van fejtő, de hogy mind a két félnek egyelő arányban kell beletennie, de nem biztos, hogy ugyanazt fogják beletenni, mert nyilván az a jó, hogyha más erőforrásaik vannak. És mit gondoltok arról, hogyha az egyik fél, amit beletesz, az a pénz? Tehát lehet-e még kollaborációnak nevezni, hogyha igazándiból az egyik fél valójában a cehet állja, vagy ez már valami szponzorált
tartalom? A szponzoráció. Vagy... Most a saját példánkon elgondolkodva, hogyha én csak pénzt kapok azért, hogy valamiről videót csináljak, az egy szponzorált videó. Tehát az akkor nem megszűnik szerintem kollabnak lenni. Viszont hát igen, érdekes ezt kiegyensúlyozni, már csak azért is, mert ugye úgy fognak más mennyiségű energiát beletenni szerintem, hogy ki mennyit nyerhet, vagy vihet el. És a kollabnak mindig az a legnehezebb része, nem az egyébként, hogy találj egy olyan céget, vagy terméket, vagy szolgáltatást, amivel te tudsz együtt dolgozni, hanem hogy ezt egy olyan cégen keresztül, akivel aránylag egyformán tudtok elvinni a kollabból. Tehát egy kis cég, ha oda megy egy multihoz, abból nem fognak ugyanúgy részesülni,
igen.
És ebből is fog eredni az, hogy a mérlegbe is, tehát hogy teljesen más energiát is tesznek bele.
Mondjuk pont a e-bookban említettük, hogy amikor kis cég és nagy cég kollaborál, abban az az izgalmas, hogy a nagy cég már túl messze van a vevőktől, a kis cég az közelebb áll. Egy kicsit, és akkor tehát hogyha úgy nézzük, azért a nagy cég azt ki tudja használni, hogy a kis cég tényleg közelebb áll a vevőkhöz, és így akkor kommunikációval egy kicsit így nyertes lehet.
Ja, ez jó.
Igen.
Ezt inkább csak ilyen nagy általános példának mondtam, de nyilván nem mindig igaz.
Az biztos, de én tényleg mindenkit ösztönzök, hogy próbálja ki, meg gondolkodjon, hogy vajon kivel tudna itt. Ugye volt ez például, ez egy érdekes koncepció volt, ami szerintem egyébként mind a két cégnek jó lehetett, a Mitter Sisters és a Carly's Gin Tonic kollaborált úgy, hogy a Mitter Sisters-szel találkozhatatok a Cápák Közöttben is, ők ugye ilyen táskakészítő workshopokat csinálnak. És hát a workshopokon Carly's Gin Tonicot ihattak a hölgyek, miközben készítették, ugye értelmszerűen azért olyan nagy mennyiséget nem ittak meg, hogy ne tudják elkészíteni a táskákat, de ugye ez például szerintem egy tök jó olyan termék elhelyezés is egyébként a cég részéről, hogy pont azt mutatják, hogy nézd, táskakészítő workshop közben is ugye tudod fogyasztani az italunkat, hát más csajos programnál szintén, tehát hogy szerintem ez lehet a jó üzenete.
Igen.
Tehát mindenkinek, amit javaslok, üzletedide.hu/kollab oldal, látogassátok meg, és ott a pályázat, illetve a minner.hu/kollab oldalon is ugye találtok hasznos cikkeket, illetve az e-bookot nézzétek meg. Hajrá, sok sikert mindenkinek, és akkor menjünk tovább a következő üzleti hírre.
Akkor ássuk bele magunkat egy kicsit a Netflix friss jelentésébe. Kettő dolgot emeltem ki, de megpróbálom gyorsan elmondani, mert kicsit hosszan írtam le sajnos. Ugye az egyik érdekes dolog az volt, hogy volt tavaly a Netflixnek ez az eléggé heves indulatokat kiváltó lépése, hogy a jelszó megosztást ugye eltörölte. Úgy becsülték annó, hogy akár 100 millióra is rúghat az olyan felhasználók száma, akik többen fizetnek és osztanak meg egymás között egyenlő fizetést, és hát rájöttek, hogy ez nekik annyira nem nagy biznisz, nekik az lenne jó, hogyha mindenkinek saját fiókja lenne és fizetné azt rendesen. Ugye ezt a jelszó megosztást betiltották, ezt IP cím alapon aránylag könnyen meg lehetett lépni a technikai oldalról. Az már más kérdés, hogy a felhasználók nagyon felháborodtak akkor. Viszont szerintem tök jó volt, hogy bedobtak egy ilyen B-tervet, nem tudom, hogy ti ezt használjátok-e. De ugye van lehetőséged vendégelőfizetést csinálni. Tehát te fizetsz egy havidíjat, és plusz 1000 forintért hozzáadhatsz még egy háztartást.
Wow.
Úgyhogy ilyen többet is fizetsz egy kicsit, de mégsem két teljes áru előfizetést kell csinálnod. És akkor így próbálták ezt a helyzetet feloldani. És hát úgy tűnik, hogy az azért valamilyen szinten bejött nekik. Ugye 2024 első negyedévében 9 millióval nőtt az aktív felhasználók száma, és 2,3 milliárd dollár profitot termeltek. Úgyhogy most úgy néz ki, hogy a bevétel, a profit és az előfizetői szám is abszolút emelkedő pályán van. Beszéljünk először csak erről.
Szerintem ez egy, ugye erről már valamennyire korábban volt szó, és azért ott beszéltük azt, hogy ez ugye a többi platformnak is egy ilyen, többi platform is árgus szemmel nézi ezeket a ténykedéseket, mert ugye ők is valószínűleg ezeket a szigorításokat be fogják vezetni, és most már semmilyen kockázatuk nincsen, hiszen látszik, hogy a Netflix is ezt megcsinálta, meglépte, az emberek hozzászoknak, hiszen úgyis őnála van a legtöbb előfizető. Én azt gondolom, hogy ez a piacon egy pozitív változás, pozitív cash flow-t hoz majd.
Itt az egy érdekes kérdés, ami most felmerült bennem, hogy azt mondtad, hogy igen, de ő ezt piacvezetőként lépte meg, és kvázi a Netflix az, amiről szerintem a legtöbb ember úgy érzi, hogy basszus, ezt nem mondhatom le, mert ezen van a legtöbb dolog. De ha pontosan ugyanezt meglépi egy olyan, akit egy héten csak egyszer kapcsolok be, most csak mit tudom, az HBO Max-ot szerintem nem néztem 3 hónapja, és megy az előfizetésem. Ha ott egy ilyet kitalálnak, arra egyel könnyebben mondom azt, hogy hát jó, akkor az egyik kicsit lemondom, de a Netflix az így a fő.
Értem. Ja. Jó, ebben igazad van.
Szerintem ez egy jó emlékeztető a Say Do Gap-re, ami ugye az a jelenség, amikor a felhasználó mást mond és mást csinál. Mert ha emlékeztek, amikor ez a hír felröppent, akkor az nekem kívülről úgy tűnt, hogy egy hatalmas reputációvesztés a Netflixnek. Ilyen mém kampány indult ellene körülbelül, meg mindenki arra beszélt, hogy jó, akkor visz lehet Netflix, akkor újra megy, visszatérünk a torrentezéshez. Van egy ismerősém, akik a Netflixet Disney Minusnak hívják. De a számok meg nem ezt mutatják. Szóval, tehát, hogy lehet, hogy valószínűleg hasonló helyzetben nem biztos, hogy vannak a nézőink, vagy a hallgatóink, de arra jó emlékeztető, hogy attól, hogy valaki felhördül, az még nem jelenti azt, hogy ez üzleti értelemben is negatívum.
Hát igen, láttunk már azért pár példát, meg biztos most így hirtelen konkrét példa nem jut eszembe, de emlékszem, hogy voltak olyan hírek itt az elmúlt években a hírszemlékben, hogy ó, hát ez milyen durva, meg majd lehet, hogy vásárlókat veszítenek, és csomó olyan volt, amiből aztán így nem lett semmi. Tehát az emberek megszokják az ilyen rossz dolgokat is sokszor.
Igen, a kényelem az nagy úr, meg az infláció miatt egyre inkább úgy vannak, hogy jó, hát most befizetem azt a pár ezer forintot. Csak ezek sajnos aztán összeadódnak.
Igen.
Igen, az biztos, de hát kellett hozzá persze biztos az is, hogy tudták, hogy milyen filmek fognak jönni, milyen sorozatok fognak jönni, hogy igazából nem fogod lemondani, mert tudnak annyi kínálatot adni.
Igen.
Azt gondolom, hogy ez az is biztos, hogy közrejátszott. Tehát amit mondtok is, hogy te piacvezető, tehát könnyebben meg tudta tenni.
És akkor nézzük meg a hír másik felét, mit szóltak, hogy mindezen csodálatos jelentés és eredmények ellenére a részvényárfolyam több mint 10%-ot zuhant, ugyanis a Netflix úgy döntött, hogy jövő évtől nem osztja meg a nyilvánossággal a felhasználói számot. Uh-huh. És hát ez egy, hát most sokaknál, de nyilván ez inkább így a befektetőknél volt egy ilyen elég botrányos kijelentés, mert hát nyilván a cég sikerének ez egy nagyon fontos mérőszáma. Tehát ez egy olyan core KPI, amit így nézett mindenki a tőzsdén, hogy hát jó, de akkor így hogyan értékeljük, hogy most a Netflix ezek után jól működik-e. És hát én is furcsának találtam, de aztán megnéztem a managementnek a nyílt levelét, amit így küldött oda a shareholdereknek, és azt mondták, hogy igazából az lenne a lényeg ennek a lépésnek, hogy a profit marzsokra meg a cash flow-ra fókuszáljanak a befektetők is. Tehát ne az legyen, hogy csinálnak egy rekord évet, de 1 millióval kevesebb a felhasználójuk, akkor emiatt ne zuhanjon a részvényárfolyam, és legyen az, mint tavaly, hogy elkezd, amikor ugye bejött az első csökkenés a felhasználó számban, körülbelül így eltemették a Netflixet, hogy ott, jó, itt a streaming ér a vége, földbe fog állni a cég, itt van, meghalt, elpusztult a Netflix, és nem, azóta is emelik a bevételt, emelik a profitot, tehát a cég nagyon jól működik, egy pénztermelő vadállat.
Igen.
Szóval ezt is értem, hogy igen, ne vigyük el egy ilyen KPI-jal a másik irányba. És itt találtam tök jó példa, hogy az Apple például ugyanemiatt az iPhone eladások számát már nem teszi közzé. Ők is azt mondták, hogy azt nézzétek, hogy az iPhone-okból mennyi bevételt generálunk, ne azt, hogy hány darab fogyott.
Szerintem egyébként ez maga a tőzsdének egy ilyen problémája. Egyrészt csak azt értékelik, ami növekszik, most ez hülye hangzik, de azt nem értékeli a tőzsde, hogy van egy cég, aki folyamatosan, konzekvensen hozza az eredményt. Illetve nem nőhet örökké, például Netflixnek a felhasználói száma, van abszolút egy korlátja, az adott piacon a versenytársakat nézve, rengeteg versenyben van már a Netflix is, hiszen jönnek fel akár a Disney Plus vagy a többi hasonló platform, akár az Amazon-t nézzük, és ez egy rossz metrika szerintem, ezzel egyébként a Netflix nagyon jól neveli a befektetőket is, arra, hogy fókuszáljanak arra, hogy de figyelj, hát itt van profit és megtérülés, tehát hogy jó a cég, nyugodtan nyugodjatok meg, nem történik azért mondjuk profit csökkenés, mert a felhasználók száma csökken, hiszen igen, közben bármi történhet, ügyesebben tudnak filmeket piacra dobni, más üzleti döntéseket hoznak, ami a későbbiekben sokkal jobban megtérülhet. Tehát, hogy sok része van annak, hogy egy cég hogy tud nyereséges lenni. Ez nem mindig függ attól, hogy most akkor mekkora belőle ebben az esetben mondjuk a felhasználók száma.
Amivel ez egyébként egyedül szembe megy, és ami miatt ilyen nagyon problémásnak tartják sokan, hogy ugye a Netflix behozta a hirdetőket. Tehát ha nem lennének hirdetők a Netflixen, ezzel nem lenne semmi probléma. De onnantól, hogy hirdetők vannak, egyszerűen nem transzparens a működésük. Tehát milyen alapon fizettetnek ki veled a reklámokra úgy pénzt, hogy te nem tudod, hogy hány előfizető van, és hogy hány olyan előfizető van, akik amúgy a reklámos csomagra fizetnek elő.
Szerintem ott külön készítenek valószínűleg majd ajánlatot a szponzoroknak, meg ott úgy is gondolom megtekintés alapon kapsz egy adatot, hogy mennyiszer jelent meg a hirdetés, mennyi egyedi, és akkor ott azért tudnak egyrészt a Netflix oldaláról is egy statisztikával egy kicsit mást adni, de mégis mondjuk a szponzoroknak válaszolnak. Jó. Ja, én egy picit most ebben az esetben megvédem a Netflixet egyébként, szerintem az elmúlt időszakban ezekkel, tehát hogy nagyon érdekes egy olyan döntést nézzetek most, hogy az elmúlt időszakban, bárhogy nézzük, lehetett az a megközelítés, hogy mindent a vevőért. És ez egyébként nem biztos, hogy minden esetben a bizniszt szolgálja. Mert hogy értitek már, hogy most mindent a vevőért, hagyjuk azt, hogy jó, akkor egy háztartásban, vagy más is rácsatlakozzon a Netflixre. Ez a nézőpont a bizniszedet rontja. És az a fajta ilyen túlságosan fogyasztói megközelítés egyébként a legtöbb biznisznél egy idő után már káros.
Igen, de a másik oldal meg az, amikor az emberek kvázi megutálják a cégedet, és te leszel a Big Corpo Greednek az éllovasa, amikor meg ezt elengeded, és azt mondod, hogy mindent a shareholderekért, mindent a részvényesekért, az emberek csak pénztermelő tárgyak.
Egyensúly, tehát hogy szerintem ebben kell jól lavírozni, amit a Netflix most ebben az esetben jól csinál, mert hol nyújtasz jót az ügyfélnek, filmekben és sorozatokban. Tehát, hogy neki egyébként ezt jól ki is kéne még emelni és kommunikálnia akár, és ezzel propagálni azt, hogy miért jó a Netflix, és ő hogy szolgálja a fogyasztók és vevők érdekeit, és megmutatni azt, hogy ezzel, hogy nem azzal szolgálja a vevő érdekeit, hogy figyelj, kalózkodhatsz a mi anyagainkkal. Úgyhogy valahol ez a pozitív része. Kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, írjátok meg kommentben, hogy mit gondoltok akár a Netflixesről, akár a kollaborációról, akár a YouTube-os hírünkről, vagy pedig ugye még másik hírünk volt a TikTokos, ugye?
Az enyémet felejtetted el, az Uber Eats-es.
Igen, nem, hogy az TikTok. Pedig az jó, igen, ja igen, de TikTok videó filmes, de mit gondoltok arról, kíváncsi vagyok majd, hogy mit írtok kommentben. Mindenkinek sok sikert, hajrá, sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Minner Podcast, ahol hangot adtunk az üzletnek. Azt kerestük, hogy lehet jobban csinálni. Hát így. Tarts velünk legközelebb is, addig is találkozunk a Minneren. www.minner.hu